Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Vágtatunk tovább a témáinkban. Szép nap van, illetve szép napnak az előestéje. Holnap van október 15. Avilai Teréz, akiről beszélünk, az ő főünnepe. Ezen a napon emlékszik rá az egyház, az egész világegyház. Ilyen kötelező emléknapként mi kármeliták persze megadjuk a módját. Mi főünnepként emlékszünk ő rá. Ugye mondtam a szentmisében is, aki nem lett volna itt, annak mondom újra, hogy ezzel a holnapi dátummal hivatalosan is belépünk, ugye Avilai Szent Teréz születésének az 5. centenáriumi évébe, tehát 1515-ben született, és ugye 2015 az az év, amikor az ő születésének az 500. évfordulóját ünnepeljük, de ezzel az ő holnap kezdő ünnepével lényegében ez a jubileumi év már megnyílik. Tehát a Terézi évet az október 15-től október 15-ig számoljuk, és ezzel az évvel belépünk abba a jubileumi esztendőbe, amelyben ez a csodálatos kegyelem ér bennünket, hogy az 500 éves évfordulót megélhettük, az ő születésének 500. évfordulóját. Az egész rendelre már 6 éve készül. Az egész kármelita család a világon, testvérek, nővérek, világban élők és mindazok, akik kötődnek hozzánk, már 6 év óta készülünk erre a jubileumra. Minden évben olvastunk Avilai Szent Teréztől egy művet, így is tisztítván a kármelita identitásunkat, így is végig gondolván a családhoz való, a Kármel családjához való tartozásunkat, és hát most jön magának az ünneplésnek az éve, mert elérkeztünk ebbe a jubileumi esztendőbe. Mi magyarok, magyar kármeliták, hát erőink és mondjuk így létszámunknak a függvényében fogunk egy ilyen kis típusú tűzijátékot, egy ilyen gyufát fölgyújtani. Spanyolországban nagy tűzijáték lesz, azt mondják, hogy Ferenc pápa is megy.
Igen.
Nagyon, tehát nagyon-nagyon nem áll rá valahogy a pápa, de már király, meg királynő, meg mindenki mondta neki, hogy menjen már, ne éresse magát. Legújabb információ szerint, hogy azt mondja, hogy jó van, egy napra elmegy. Jó, pedig ott úgy nyelvet se kell beszélnem a sajátját, de mindegy, tehát valószínű jövőre, tehát Ferenc pápa el fog menni az avilai valamelyik centenáriumi ünnepségre. Onnan is lehet tudni, hogy az avilai rendtársaink már beszámoltak arról, hogy a vatikáni titkos ügynök már megjelent Avilába, mert vannak ilyen magasrangú vatikáni monszinyórék, ilyen tisztviselők, akik, hogy mielőtt egy pápai színhely kiválasztásra kerül, előtte elmennek oda egy vadcivilbe fölmérni a területet, hogy itt mik vannak, meg milyenek ezek a dolgok. Csak az volt a problémája, hogy a avilai rendtársunk erre ráismert. Maga nem a Vatikánban valami. Jó, és akkor már jött az újság, meg minden, és akkor kiderült, hogy hát igen, azért van itt, mert Ferenc pápa útját készíti elő, amely elvileg jövőre lesz. Tehát ezt várjuk nagy szeretettel, hivatalos időpont még nincs. Na, de hát mi a magunk módján megyünk tovább. A terézi centenáriumi év nem arról szól, hogy nagyokat ünnepeljünk, persze ünnep is van benne, hanem a Teréz maga mit mondana nekünk, azt mondja, hogy hát testvéreim, nővéreim, tegyétek azt, ami eddig is a küldetés volt, tehát hogy kezdjük el minél inkább tanulni az Istennel való kapcsolatot, és ezt tesszük mi most itt ma, és ezt folytatjuk, tehát szerintem ennél jobb ünneplés nem kell. Főleg, hogy már mai terveim szerint a belső várfestély szövegébe is bele fogunk nézni, és ezért már nagyon nagy dolog, miután ennyi sok bevezetést megnéztünk, most már hát tényleg itt az ideje annak, hogy belenézzünk magába a szövegbe. Egyébként ez a katekézis nem fog másból állni, mint Avilai Teréz szövegeinek a kommentálásából. Tehát én ki fogom emelni az ő szövegrészletei közül a legfontosabbakat, fejezetről fejezetre, pontról pontra haladva, és egyszerűen megpróbálom a magam látásmódja szerint, a magam tanulmányai szerint kommentálni a belső várkastélynak a pontjait, és meg fogjuk látni, hogy igazából szóba fog kerülni a keresztény lelkiség legtöbb eleme. Tehát amikor Avilai Teréz belső várkastélyát kommentáljuk, akkor megint csak miről beszélünk? A kereszténység legfontosabb témáiról beszélünk. Tehát ezért fontos ez a mű, mert igazából összefoglalóan megmutatja, hogy mi ennek az egésznek a lényege, ez persze Avilai Teréz kibontja, részletesen beszél róla, mi pedig itt ezt meg fogjuk próbálni kommentálni. Hát akkor nincs is más hátra, mint előre, Nézzük meg a belső várkastélynak az előszavát. Előszó, és akkor Teréz itt egy IHS, Jézus monogrammal kezdi meg az írását. Előszónak az első pontját olvasom. Kevés dolgot parancsolt nekem az engedelmesség, amely olyan nehéz lett volna, mint most az imádság dolgairól írni. Egyfelől, mert nem érzem, hogy az Úr lelkesedést vagy vágyat adna hozzá, másfelől pedig már 3 hónap olyan gyenge a fejem, és olyan lárma van benne, hogy még a szükséges ügyekben is kínlódva írok. De mert tudom, hogy az engedelmesség ereje leszokta győzni a lehetetlennek tűnő dolgokat, akaratom rászánta magát, hogy igen jó kedvel megtegye, még ha természetesen nagyon gyötrődik is. Mert nem adott nekem ennyi erőt az Úr, hogy természetesen minden ellenállás nélkül, természetem minden ellenállása nélkül képes lennék a folyamatos betegséggel és sokféle elfoglaltsággal való küszködésre. Tegye meg ezt ő, aki más nehezebb dolgokat is megoldott azáltal, hogy kegyelmet adott nekem, s akinek irgalmasságában bízom. Hozzá fogunk szokni Teréznek ehhez a fajta szövegeihez, tehát mielőtt nagyon megsajnálnánk. Tehát mielőtt azt mondanám, hogy jaj, az szegény, hogy fáj a fejem, meg rosszul van, és még írnia is kell, jó, fogjuk. Tehát ahogy az ember megismer egy barátot, megismer egy szeretett szemét, úgy fogja annak a személynek a szavait és az írásait egy más fényben látni. Teréz egészét megismerve látjuk, hogy ezek nála ilyen, nem azt mondom, hogy nem őszinte szavak, de ugye mondtuk a bevezetésben, hogy ő írni akar. Ő neki az írás, az egy apostolság. Neki az írás, az a lelkekkel való foglalkozás. Tehát az neki egy lelkipásztorság, az, hogy ő írhat. Mivel másképp nem taníthat az Istenről, csupán úgy, hogyha leírja, ezért ott van benne az a lelkesedés. De persze van mellett ez a sok-sok természetes gyengeség is, ami miatt kicsit szabadkozik, tehát Teréz egy ilyen szabadkozó típus. Tehát mindig mondja, hogy jaj, nem jót írtam, nem jókat, kegyelmed égesse el, mondja a papnak, meg a cenzornak, aki majd elolvas, hogy tessék elégetni, ha nem jó, meg ilyenek, de ez nála megint csak mondjuk ez duma. Tehát ő nagyon jól tudja, amit ír, az nagyon-nagyon fontos, ő publikálásra, nyomtatásra szánja a műveit, csak ezeket a ilyen korabeli szabadkozó ilyen mondatokat azért hozzáfűzi. Tehát Teréz azért borzasztóan rafinált volt, és azért nagyon jól tudta, hogy mit akar. Ez egy olyan nő, aki tudja, hogy mit akar. Ő azért ír, hogy ezt mindenki elolvassa. Persze van mellette egy ilyen jámbor körítés, hogy jaj, én nem tudok írni. Jó, ez csak egy ilyen dolog. De igazából publikálásra az egész világnak szánja a műveit. És ugye azt is tudjuk, hogy ugye az engedelmesség, ugye nagy úr, amiről ír, és azért Teréz engedelmes volt, de sokkal fontosnak tartotta azt, fontosabbnak tartotta, hogy a művei napvilágot lássanak, mint az, hogy ő vakon engedelmes legyen. Ez például akkor történt meg, amikor, de erről majd még fogunk beszélni, Teréz írt egy kommentárt az Énekek énekéhez. Az Énekek énekéhez nyúlni abban az időben az a biztos halál volt. Tehát az inkvizíció ilyen árgus szemekkel nézte, hogy ki mer hozzányúlni az Énekek énekéhez, ki meri azt kommentálni. Nem tudom, miért féltek ettől ennyire, valószínű azért, mert ott nagyon-nagyon-nagyon szó volt arról, hogy Istennel való bensőséges, intim, misztikus kapcsolat, és az inkvizíció azt mondta, hogy nem, hát miről van itt szó, itt be kell teljesíteni a törvényt, engedelmeskedik az egyház parancsainak, azt kész, nem kell ennél több. És aki az Énekek énekével foglalkozott, még nagy hírű egyetemi biblikus professzorok is sűrűn az inkvizíció börtönében találták magukat, mert valami eretnek szagoltott az inkvizíció mindig. És Teréz minden félelmét félretéve ír egy kommentárt az Énekek énekéhez, amit meglát az ő barátja, az egyik cenzor, az egyik pap, akinek ekkora lesz a szeme, és azt mondja, hogy Úristen, Teréz, mit csináltál, de ezt most égesd el, ha nem akarod, hogy te magad égél el pár nap múlva ott a főtéren. Jó van, azt mondja, hogy engedelmesség nevében azt mondom, hogy égesd el az Énekek énekéről írt kéziratodat. Teréz el is égette, csak előtte a nővérével lemásoltatta 5 példányba. Rafinált egy nő. Tehát ezért mondom, hogy itt nem arról van szó, hogy jaj, nem tudok én írni, kicsi vagyok én ehhez. Nem, ő nagyon jól tudja, hogy mit akar. És akkor térjünk, már is itt az első mondatnak az egyik alap szavához, amin könnyen végig átsiklanánk, azt mondjuk, hogy ez nem fontos, pedig nagyon is az. Azt mondja, hogy az én feladatom az imádság dolgairól írni. Cosas de oración, az imádság dolgairól írni. Tehát Terézt mindig úgy bízzák meg az írással, hogy írjon valamit az imáról. Tehát amikor az önéletrajzát írja, akkor is az első feladat, amit a gyóntatója ad neki, hogy Teréz, írd le, hogy hogyan imádkozol, látni akarom az imádnak a módszerét. És Teréz, hogy ezt a kérdést úgy értelmezi, hogy hogyan imádkozok, úgy értelmezi, hogy én vagyok Avilai Teréz, aki születtem 1515-ben, és leírom az életem. Hihetetlen. Tehát a válasz számára, hogy hogy imádkozol, az élet elmesélése. Mert számára az imádság az az élet. Tehát ő neki a Jézussal való együtt élésének a történetét kell leírni ahhoz, hogy imádságról beszéljen. Nem azt írja le, hogy úgy imádkozok, hogy leülök, letérdelek a térdeplőre, kezemet 40 fokba elhajlítom, fejemet 20 fokba, és a nyál alá ide beteszem a laborkát, hogy ki ne csöppenjen a számba. Nem ezt írja le. Az életének a történetét írja le. Mert számára az ima a Jézussal együtt élt élet. Ez ugyan, mint az evangélium. Az evangéliumok így beszélnek az Istennel való kapcsolatról, hogy elmesélik Jézus életének a történetét. És azt, hogy az egyes emberek az evangéliumban hogy vettek részt ebben a történetben. Egy kapcsolat elmeséléséről van szó. Tehát az imádságról írni Teréz számára sokkal többet jelent, mint csupán valami technikai kérdéseknek a leírásával foglalkozni. Ugye tudjuk azt, hogy az önéletrajzot elszedte az inkvizíció, és az akkori előjárója Teréznek azt mondta, hogy tessék írni egy másik könyvet az imádságról. És így született meg a Belső várkastély, aminek ugye a fő mondani valója az imádság dolgairól való írás. De amikor Teréz az imádság dolgairól ír, akkor nem technikáról ír, nem arról, hogy hogyan kell imádkozni, hanem Isten és az ember kapcsolatának a kialakulásáról és fejlődéséről ír. Na ez az egésznek a műfaja. Tehát ugye mondtuk, hogy az egésznek a főszereplője Isten és ember, és ugye ez az és ez a kapcsolat. Miről szól a Belső várkastély, mit ír le Teréz? Ez a kapcsolat hogyan alakul ki, kialakulás? De nem elég, hogy a kapcsolat megszületett, a házasság megköttetett, a megtérés bevégeztetett, az még csak az első nap. A házasság az nem a házas életnek a vége, hanem az eleje. A kapcsolat tehát nem csak kialakul, hogy én megtértem, hogy fölismertem, megtapasztaltam, hogy Isten bennem él és szeret engem, ez még csak a kezdet, legfontosabb, de csak a kezdet, mert hozzátartozik ennek a kapcsolatnak a kialakulásán túl a fejlődése. Tehát kialakul, megszületik ez a kapcsolat, először számunkra ez leesik. Testvérek, ez az egész kereszténység nem más, mint ilyen tantusz kérdés. Leesik-e? Egyszer. Leesik-e? Hogy miről van szó? Leesik-e a tantusz úgy egyszer, hogy mi is az, hogy amint az Atya szeret engem, úgy szeretlek benneteket? Mi is az, hogy én bennetek vagyok, ti én bennem? Ez egy tantusz leesés. Ez mindig, mint amikor megértek egy viccet 20 év után, hogy mindig gondolkodtam rajta, hallottam is, de soha nem értettem, hogy egyszer a poént megértettem. Na ez. Ez a kapcsolat kialakulása, de itt nem állhatunk meg, mert egy kapcsolatban természetszerűen bele van írva az, hogy annak fejlődnie kell. Mert másképp nincs. Tehát amikor Teréz az imádság dolgairól ír, akkor a kapcsolat kialakulásáról és fejlődéséről ír az Istennel. Nincs ilyen, hogy hogyan kell imádkozni. Most a Szentmisében, épp a homíliában ez érintett meg nagyon, és azt gondoltam, hogy ezt osztom meg veletek, hogy Teréz Ámbától az imádság mesternőjeként van apostrofálva, mégsem tanít bennünket az imádságnak a hogyanjáról. Nem ír le technikákat, van néhány elvétett mondata, amiben ír egy hogyan kérdésről, de számára soha nem ez a leges-leges legfontosabb. számára, mivel az imádság az egy kapcsolat, ezért bennünket kapcsolatra tanít Istennel, és nem imádkozni tanít. Tehát lehet úgy imádkozni, hogy Istennel közben nem vagyok kapcsolatban, de az nem imádság. Az valami fajta, nem tudom, valami pszichológiai jelenség bennem, vagy csak a szájamnak a mozgása maximum, vagy az elmémnek a forgása. Tehát Teréz erre a kapcsolatra tanít bennünket, amikor a lányai, az ő nővérei azt kérik tőle, hogy taníts meg bennünket imádkozni, akkor ő elkezd beszélni arról, hogy hogyan lehet Istennel kapcsolatban élni. Nem az ima technikáról kezd beszélni. Nem azt mondja, hogy ó, találjatok magatoknak valami nyugalmas helyet, meg így a testhelyzet, meg úgy a levegővétel, így csukd be a szemed, meg amúgy, ilyen imádságot mondj, vagy arra elmélkedj. Nem! Teréz ezt az egészet félreteszi, és azt mondja, hogy az imáról való diskurzusnak semmi értelme, ha először nem tanulunk kapcsolatban élni Istennel. És amikor megtanulunk kapcsolatban élni Istennel, akkor az imádság dolgairól való kérdés már nem lesz kérdés. Amikor megtanulok vele napi kapcsolatban élni, megtanulom vele együtt élni az életemet, ami ugye egy hitbeli kérdés, amikor elhiszem, hogy ő bennem van és én ő benne, akkor az imádságból nem lesz többé kérdés. Nem lesz az, hogy hogy kell imádkozni. Aki szeret, az kreatívan megtalálja a módját, hogy a szeretet személlyel legyen együtt. Nem kell a két egymás szerető fiatalt a világban megoktatni, hogy gyermekeim mit kell egymással csinálni. Találkoztatok, azt most fogd, apa, anya, hol a könyv, mit kell ezzel a fiúval vagy kislányjal csinálni? Nem kérdezik meg. Hát nagyon jól tudják, hogy megyünk moziba, megyünk sétálni, megyünk az étterembe, megyünk a koncertre. A szeretet természetéből jön, hogy kreatívan időt töltök el a másikkal, minőségi időt. Nem kérdés, hogy mit kell csinálni együtt. Nem ütik fel a jogi kódexet, hogy most ilyenkor mi a teendő. Tudják nagyon jól. Ugyanígy, akiben felébred a szeretet Isten iránt, tudni fogja, hogy hogyan töltsön el vele időt. Mert Istennel sokféleképpen. Először is 24 órás együtt élés vele. Először, mindenek előtt. Még akkor is, ha nem gondolok ő rá tudatosan, akkor is tudom, hogy bennem van és velem. És aztán megtalálom kreatívan a módját. Hogyan tudok vele most éppen együtt lenni. A szeretet az kreatív. A szeretet nem köti magát egyetlen ima formához és technikához. Mert mindnyájan mások vagyunk, mindenkinek vannak testhez álló ima formái, de a valódi szeretet nem mondja azt, hogy én csak rózsafűzérezek, én csak szentségimádok, én csak szemlélődök, én csak ez, csak úgy. Nem. A szeretet az kreatív. Mindig megtalálom a módját, éppen ahogy adatik egy nap, ahhoz, hogy Istennel éljem a kapcsolatomat. A szeretet megtanít imádkozni. Persze, természetesen, azért, amikre azt mondjuk, hogy nagy, hagyományos, keresztény lelkiségi imamódok, azért azok valódiak. Azért azok érvényesek. Tehát azok a nagy lelki mesterek, akik az imádság hogyanjáról tanítanak, és a Villay Teréz is azért tanít az imádságnak a hogyanjáról, és én magam is úgy vagyok vele, hogy nagyon sokszor megkérdeznek fiatalok, vagy bárki, hogy jó van, értem én ezt a dolgot, de azért tényleg az imának, a csendes belső imának azért kicsit a mikéntjéről azért kéne beszélni, és valóban kell is beszélni, Teréz is beszél róla, csak nem szabad a dolgokat fölcserélni. Tehát én most hiába mondanám el, hogy a belső imának mik mondjuk azok a legjobb technikai feltételei, amik tényleg segítenek az imában, fölösleges, amíg meg nem tanuljuk ezt a bizonyos kapcsolatot, hogy ez van. Majd utána Teréz is beszélni fog erről, és akkor majd fogom azt kommentálni. És akkor az előző után lapozunk, mert hát itt sok minden van, ami nem túlságosan fontos. Menjünk bele az első lakásba. Első lakás, első fejezet. Azért ez első lakás, első fejezet, azt mondjuk, hogy hát ez az egésznek az eleje, az egésznek a kezdete, itt indul a belső várkastély útja. Azt gondolnánk, hogy ez az ovi, ez a bölcsi, hogy ez most jaj, miről fogunk beszélni, valami ABC-ről, biztos arról, hogy a mi atyánkat, meg üdvözlőt, hogy kell mondani, meg ilyesmit, nem erről fogunk beszélni. Azért az első lakás bármilyen kezdetlegesnek tűnik most, hogy jaj, még csak itt tartunk, hát a hetedikbe vágyódunk, hát mi csak az elsőnél vagyunk, azért várjunk egy kicsit. Van itt egy halálugrás. Tehát aki az első lakásban van, mondjuk így, az azért az már a megváltott, a megmentett ember. Tehát az első lakásban már azért az van, aki Krisztust tudatosan elfogadta, és elfogadta az ő megváltását, és hisz benne. Testvérek, a belső várkastély nem a missziónak az eszköze, nem az első evangelizáció eszköze, hanem azoknak az eszköze, akik már beléptek az Istennel való kapcsolatba. Én nem tudok Avilai Terézt úgy interpretálni azoknak, akiknek alapfogalmaik sincsenek, ott más kell. Tehát az első ige hirdetés, a Krisztust még nem ismerők misszionálása nem a belső várkastéllyel fog általában kezdődni. Kezdődhet, ha valaki olyan ügyes, hogy ez sikerül nekik is lefordítania, de nem ezért kaptuk Terézt az Istentől elsősorban, nem azért, hogy akik hallották az első ige hirdetést, hallották a Jézusnak az örömi hírét, elfogadták őt, és megkötötték vele a kapcsolatot, és ott állnak aztán megfürödve, hogy hogyan tovább. Mert azért értjük, meg azért van az a tapasztalatunk, hogy nagyon sokszor az első evangelizáció arra megy ki, hogy térj meg, térj meg. És ott a tanúságtevők elmondják, hogy hogy tértem meg. És ott van vége a sztorinak, amikor azt mondja, hogy és megtértem. És ez fantasztikus, és nagyon kell. Csak egyházunkban, minthogyha, nem tudom, lenne egy ilyen, hogy azért várjunk már, nem az a győzelem, amikor valakit megtérítettünk Krisztusnak. Utána még előtt áll egy egész élet. Tehát nem elég az, hogy valaki megtért, ki foglalkozik vele a megtérése után. Amikor elindul az Istenben való élete, és a keresztény közösségben való élete. Ki kíséri őt? Mert hitoktatásban, katekézisben, katekumenátusban kísérjük az emberkét, mondjuk így a szentségeknek a feltételéig. Keresség, első áldozás, bérmálás, megvolt, ezek megünnepeljük, nagyon jó, de ez még csak a kialakulás. Ez még csak a kezdet. Ezután jön még egy egész élet. És utána ugye a nagy-nagy föllángolás után ez nagyon könnyen el tud múlni a kerességemnek, vagy a megtérésemnek, hogyha felnőttként volt a keresség, egy nagy-nagy lángolása, és aztán ott vagyok, hogy hogyan tovább. És itt jönnek a keresztény misztikusok, akik bennünket az úton tovább visznek. Tehát ezért az a műfaj, amit most itt csinálunk mi együtt. Ez az a műfaj. Tehát itt azok vannak, azok vagyunk, akik már valamennyire benne vagyunk az Istennel való kapcsolatban. Nem első evangelizációra van szükségünk. Mi mind hallottunk Krisztusról, mi mind próbálunk a magunk módján vele kapcsolatban élni. Ezért vannak ezek a katekézisek, hogy akik már elindultak, azoknak hogyan tovább. De az egyháznak nem csak arra kell energiát fordítani, hogy hogyan evangelizálja a nem hívőket, arra is, de aztán arra is, hogy amikor ők hívőké lettek, amikor becsatlakoztak az egyházba, amikor elindult az Istennel való kapcsolatuk, hogyan tovább? Mert olyan krízisek fognak jönni, hogy hihetetlen, ezt mindenki tudja, akinek elindult az Isten kapcsolata, fél év múlva, egy év múlva, olyan, mintha semmi nem lenne a megtérési élményemből. Minden száraz és minden sötét. Jézus, jó, azt sem tudom, hogy eszik-e vagy isszák. Miért? Mert nem volt valaki, aki megfogjon és kísérjen engem tovább az úton. A kármelita misztikusok azok, akik a már megtért, már Krisztust elfogadott embereket kézen fogják és kísérik tovább. És ez nagyon kell. Nagyon-nagyon kell. Tehát az első lakásban, mondjuk így, a már a megmentett ember van, aki a sötétségből már belépett az otthonába. Múltkor ugye beszéltünk erről, hogy amit elpróbálunk itt sajátítani, az az Istennel való otthon lét. Hogy mindenki otthon akar lenni valahol, de a legelső, legfontosabb otthon lét tapasztalatunk az a bensőnkben van az Istennel való szeretetnek a tapasztalatában. Ott vagyok otthon, ahol szeretnek, ahol szeretve vagyok. Ott mondhatom azt, hogy hazaérkeztem. És ez mindenek előtt belül van. ebben a benső otthonban. Istennel meg kell tanulnunk otthon lenni. És hogy ez az otthonlevés egyébként a vele való spontaneitást is jelenti. Az Isten számomra olyan valaki, akivel otthon vagyok, aki nem a trónteremben van, három emelettel feljebb a zárt irodába, én meg lenne a válóteremben, és akkor most úgy vagyunk együtt. Nem. Otthon vagyok vele, az én lakásomban él. És akkor ez spontaneitás. Otthon lét. Hogy vagy azzal, akivel otthon vagy? Szóltok egymáshoz? Semmi, nem kell sok-sok etikett, meg sok törvénykezés. Spontán együtt vagyunk és élünk. Ugyanígy Istennel. Az ember megengedheti magának, hogy az Istennel spontán legyen, csak nagyon sokszor nem merjük. Nem merjük megengedni magunknak, hogy az Istennel úgy beszéljünk, mint a legjobb barátunkkal, a feleségünkkel, a férjünkkel, a gyerekünkkel, a szülőnkkel. Nem merjük magunknak megengedni. Mert azt gondoljuk, hogy ez valami felségsértés. Azt gondoljuk, hogy ez valami... Ilyet nem szabad. Pedig már az Ószövetségben is ott vannak például a Zsoltárok. Ott van például Jób könyve, az olyan spontán az Istennel. Jób könyve 40 fejezetig hányik a panaszkodástól. A Zsoltárok is hánynak a panaszkodástól. Istennel olyan vallástalanul beszélnek, hogy a Hozsanna imakönyvnek a lapjai kiégnének, ha azokat rányomtatnám. Nem is imádkozzuk azokat a Zsoltárokat, prűd katolikus módon. Ez prüdéria, ezeket az átokzsoltárokat, pedig kéne imádkozni. Nem azért, hogy átkozódjunk, hanem hogy nézzük már meg az a zsoltáros, mit enged meg magának, milyen spontán és szeretetteljesen beszél az Istennel, miben látszik a szeretetteljesség abban, hogy megengedi magának, hogy őszinte legyen. És az átokzsoltárnak a végén az van ám, hogy Uram, ítéld el azokat a szemeteket, de Te vagy az én Istenem. Kipanaszkodom magam, kijött belőlem a sok-sok elfojtott érzelem, és elértem az Isten iránt való bizalomba. De csak úgy, hogy spontán kijött belőlem minden. Istennel szabad spontán beszélgetni, szabad spontán együtt lenni. Istenhez nem kell vallásosan szólni. Ezt már mondtuk. A liturgiának a szövegei az más. Tehát neked nem úgy kell imádkozni az Istenhez, amilyen a liturgiában a szöveg. Mert a liturgia az más, mert az közösségi imaforma. A liturgiában azért ezek a könyörgések, ezek a szövegek, mert a nagy Krisztus testnek a közös imáját foglalja egybe, de neked egyéni Krisztus hívőként nem kötelező imádkozni, hogy... És egyébként, ahogy néha nem is értjük a liturgiának, a könyörgéseknek a szövegét, hogy Uram Istenem, a Te kegyelmednek a nagysága szerint add meg a Te szeretetet zálogába vetett hitünk bizalmának az áldásából fakadó kegyelmeknek a mértéke szerint azt az Istenségnek, az emberségnek az összefonódását, melyből a Te... Nem kell így beszélned az Istennel. Beszélj úgy vele, hogy Szervusz Szentlélek, ahogy ezt Kerényi Lajos atya mindig mondta.
Az egy fantasztikus.
Ugye? Tehát itt vagyunk az első lakásban. Az első lakásban már az megvan az első megtérés. Tudatosan mondom, hogy első megtérés, mert lesz második. Még az is lehet, hogy harmadik is. De második tuti, hogy kell, hogy legyen, ma nélkül nem megy. Nem élhetünk életünk végéig az első megtérésünk tapasztalatából. Tehát ezért fontos a fejlődés a lelki életben. Nem élhetek egész életemben abból a tapasztalatból, hogy milyen jól éreztem magam, mikor megtértem. Micsoda, mindent szépnek láttam, eltöltött a szeretet. És ez igaz volt? Természetesen. Csak nem szabad elfelejtenünk, hogy fejlődünk. Fejlődünk. A megtérési tapasztalatunknak az a nagy érzelmi gyönyörű hulláma akkor kellett. Isten pedagógiájában arra akkor volt szükség. Az a nagy érzelmi hullám volt a biciklinken a két hátsó pótkerék. De Isten már azóta levette a két hátsó pótkereket, menjél szépen magadba. Ő már azóta kivette a számból a cumit. Már nem kell. Már az akkor kellett, mikor pici voltál, akkor annak volt funkciója. De most már nagyobbacska vagy, most már nem kell. Ugyanígy nem élhetünk életünk végéig a megtérésünknek az élményéből, és szinte föl spanolva magunkba azokat az érzelmeket, amik régen voltak. Istenem, de szépen éreztem magam akkor, amikor minden olyan szép volt, és téged tapasztaltalak, és olyan rózsaszín volt minden, most meg tiszta összevisszaság az egész, próbálok visszamenni oda. De ez olyan, mintha a felnőtt ember a lábára akarná tenni a 32-es kis cipőt. Már nem megy föl a lábunkra az, mert az már elmúlt, kinőtted. Elfelejtünk a lelkéletbe fejlődni, és ez hogy hívja a pszichológia, ugye Pán Péter szindróma. Örökre gyerekek akarunk maradni. De ez egy emberi dolog. Nem szeretünk fejlődni, mert a fejlődés mivel jár? Fájdalommal. És a fájdalomtól való, és a fejlődéstől való fájdalomtól félünk, ez a három F betűs alliteráció, meg lehet jegyezni, az életünk legfontosabb akadálya. A fejlődés fájdalmától való félelem. Ez a bajunk. Nem merjük bevállalni a fájdalmat, félünk a fájdalom érzéstől, pedig az a fejlődésünkkel együtt jár. És sajnos ilyen megtört világban élünk. Most ezt kutathatjuk, hogy miért van így, teljesen fölösleges. A fejlődés általában fájdalommal jár. Nőnek a csontjaink, kisgyereknek nőik a foga, akármi, az fáj. A fejlődés az általában nagyon sokszor fáj. És ezért nem merjük bevállalni, ezért akarunk örökre gyerekek maradni, szűk, kis életterünkben. Az anyaméknél nincs biztonságosabb hely, de az egy ilyen pici szűk világ. Onnan meg kell születni. Onnan bele kell vetni magunk az életnek a megsebződésébe, ahol kockázat van. Igen. Nem maradhatunk örökre gyerekek a lelki életben, testvérek. És milyen fájdalmas látni, hogy 60-70-80 éves személyek a 6-7 éves korukban tanult hittanos ismereteikből élnek ma is. A 6-7 éves korukban megtanult imádságokat mondják ma is. Az akkor beléjük ivódott valami hittanos élmény tapasztalatából élnek ma is. És azt mondják, hogy én már ezen nem változtatok, mert ez olyan szép volt, mikor gyerek voltam. Gyerek is maradt. Mert egy dolog a biológiai korunk, másik dolog a pszichológiai korunk, és egy harmadik dolog talán a hitbeli fejlődésünkben való kor. Hiába valaki pszichológiailag, testileg mondjuk már megérett 70-80 éves, a hitében lehet egy 4 éves kisgyerek. Vagy egy 5 éves. Ez tragikus. Ez tragikus. A kármelita szentek arra hívnak bennünket, hogy fejlődjünk. És azért írják le a könyvükben, amiket leírnak, hogy a fejlődés fájdalmától való félelmünket le tudjuk győzni. Azt mondják ezek a szentek, hogy ne félj a fejlődéstől. Ne félj attól, hogy fáj. Mert valami óriási jó lesz belőle, amit most még nem látsz. Amit most még nem tudsz. Ami neked most még ismeretlen és bizonytalan. De azért írnak könyveket erről, hogy felvillantsák előttünk, hogy te kedves lélek, érdemes bevállalni a fájdalmát a fejlődésnek, mert valami olyan jó lesz belőle, valami olyan boldogság és öröm és béke, amiről még ma fogalma sincs. És ezért motiválnak bennünket.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.